Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Frank a vendégünk.
Az lehet, hogy a Frank Drebinről kaptad a Franket?
Lehet. De az se lehet, az is lehet, hogy nem.
Az is csak egy ilyen legenda, mert ugye biztos voltunk, vagy hát mindenki biztos benne, hogy ha ki téged ismer valamennyi, hogy a Frank Zappáról, és hát megdöbbenve olvastam, hogy itt tulajdonképpen a Frank Drebin hadnagy neve kerül szóba, aki a nagyon különleges ügyosztályban volt a főszereplő.
Igen, utána meg csupasz pisztoly.
Igen.
Hát igen, és akkor voltam ilyen 5-6 éves, amikor ment a tévébe ez a sorozat, és akkor a bátyám ezt a két nevet így össze, valahogy az agyába így össze jött ez a két.
Mert a Zappát is ismerte?
Igen, a Frank Zappa, és akkor a Frank Drebin, és akkor elnevezett Franknek, és akkor rajtam ragadt ez a Frank név.
Na, akkor ez egy komoly humorérzéket feltételez azért a
hát meg komoly zenei tudást kisgyerektől.
Hát a bátyám akkor már idősebb volt.
Ja.
Tehát akkor már, ő 7 évvel idősebb nálam.
De te is tudtad, hogy ki a Zappa?
Hát persze.
Na, akkor ezt mondd el, hogy hogy.
Hát úgy általa megismertem, és akkor én már ilyen 9-10 éves koromban már hallgattam a lemezeit.
De azt is írtátok, vagy azt is lehetett olvasni ebben a könyvben, hogy nem csak a nevet kaptad tőle, hanem hogy ráadásul még magázódott is veled?
Igen, a testvérei magáztak, igen. Tehát Frank jöjjön ide. Frank, adjon még 2 forintot. Frank, adjon
még... És ez maradt most is?
Á, már nem. Sajnos a nővérem már nem él. A bátyám pedig, hát már ő is már idősebb, szóval már 52 éves, szóval már kicsit ide szok, már letegez.
Tehát, tessék, de egy időben már bimaszkodik.
De egy időben rájuk szóltam, hogy ne tegezzél, mert engem csak magázni lehet.
Ez a magázás egyébként ebből az arisztokratikus viselkedésedből, ami akkor ezek szerint már általános iskolás, alsós korodban is megvan.
Valószínűleg igen, nem tudom, hogy ez honnan jött, nem tudom, ez a... Anyukám kicsit ilyen arisztokratikus. Uh-huh. Ő kicsit az.
Mesélészi a gyilkos galócáról is.
A zenekarodról.
Ezt miket tudtok ti?
Na,
hát ezt általános iskolában alapítottam egy zenekart. És
és valami kemény akartatok, kemény nevet választottak?
És én választom, ugye nyilván. És akkor áthívtam a osztálytársaimat, és mindenki, ami volt, ott csörömpöltek, meg mit tudom én tettél.
Miket játszottatok?
Hát én írtam a számokat.
Ja, hogy akkor már saját számok.
Igen,
és hogy saját gyilkos galóca.
Gyilkos galóca mindenkit megöl, ez volt a fantasztikus refrén. És ezzel akartam keménykedni. Hogy, hát akkor jó, hogy 12 éves voltam, tehát hogy azért.
És meddig vitte a gyilkos galóca?
Sem eddig. Tehát, hogy nem.
De mi egy osztályfellépés se volt?
Nem, semmi. Mi lakásunkban próbáltunk ott a panel 8. emeleten.
Nem ment az osztálytársait, hogy jöttök galócákra?
Nem, galócák. De akkor már játszottam a Vatelló nevű zenekarban.
Vatelló,
igen. Az egy gimis zenekar volt. A nagybátyám, aki annyi idős, mint a bátyám, tehát hogy a apám féltestvére, és ő neki volt ez a ilyen, hát ilyen metálos zenekar, és akkor abba doboltam én 9 évesen már egy ilyen gimis ilyen koncerteken, ott a gimnáziumban voltak ilyen, nem tudom, ilyen napok mindig, és akkor ott felléptünk, és ott már játszottam. És akkor ismertek ketten össze a Tibivel 9 éves koromban.
Kis Tibivel?
Igen. Akkor volt 14, akkor volt elsős a gimibe.
9 évesen hogy tudtál annyira dobolni, hogy felkéréseket kaptál? Te tanultál? Elkezdtél akkor már tanulni? Már jártál iskolába? Vagy abszolút egy
jártam zeniskolába, de hát tehát ott ilyeneket nem tanultam, hogy rock dobol-e. Tehát, hogy most egy rockra hogy kell dobolni.
De akkor hogy? Tehát otthon a
nem volt dobom,
vödrökön?
Nem. Hát a vödrökön, aztán ott életemben akkor láttam másodszor dobfelszerelésbe, utána azt doboltam. Tehát nem.
És akkor te azt gondolod egyébként, vagy mondták rólad, hogy talán egy ős tehetség, vagy ilyesmi?
Prodigy, csoda gyerek.
Hát mert, hogy igen, mert 5 éves koromban meg elkezdtem gitározni. Azt hiszem 5 voltam, vagy 6, és akkor szüleim vettek egy Orpheus akusztikus gitárt 600 forintért a Dunajvárosi Kék Duna áruházba, és akkor azon elkezdtem így prüntyögni, és akkor az első számom, azt hiszem, amit megtanultam, az a Elvis Presley-től a Blue Suede Shoes volt, mert az a 3 akkor, az A-dur, D-dur, E-dur, és akkor azt játszottam körbe-körbe.
És tudtad, hogy le lehet fogni harmóniákat? Mert a Krisztiánról ugye azt olvastam, hogy ő egy gombfocistával, tehát egy gombfoci játékos volt a pengetője, és hogy sokáig neki nem esett le az, hogy harmóniákat lehet fogni rajta, aha. Tehát hogy ő így üresbe pengette, és úgy írta.
Nem, én akkordokat, mert nekem volt a anyám testvéről valamennyire tudok gitározni, és akkor mutatott nekem én alapakkordokat, és akkor azokat így megtanultam a kis kezemmel. És akkor már mondom, ezt a három akkordot, ezt megint, és akkor blues fél csúz. És akkor elkezdtem zongorázni is, az 9 éves koromban, azt hiszem. És akkor mondták, hogy csoda gyerek, meg izétől, de ezt nem szabad mondani egy gyereknek.
Mert milyen hatással volt rád?
Hát elhittem, tudod, és ez nem jó sokszor. Ez nem jó dolog.
De miért? Mert hogy, de nem az van, hogy ez inspirálja az embert, és hát, akkor megpróbál mindig még erősebb.
Az nagyon tehetséges gyerek voltam, de a csoda gyerek, abban nem vagyok azért biztos. Tehát azért ez nem.
Hát figyelj, azért az utóbbi időben, ha jól tudom, a saját zenédet egyedül játszott fel az összes hangszeren.
Igen.
Ugye ez elég ritka.
Hát mondjuk az igaz.
És a szüleid mit szóltak ehhez?
Hát ők mindenben támogattak. Szóval az van, ugye, hogy mindig el szoktam mondani, hogy ők valahol azért mégiscsak ugye a kommunizmus áldozatai. Tehát, hogy ők nem ellettek predesztinálva, hogy a gyárba dolgozzanak. Tehát, hogy és reggel 6-ra meg 7-re minden nap bemenjenek a gyárba dolgozni. És ők szerintem ennek nagyon örültek, hogy én nekem lehető lesz egy olyan lehetőség, mert az egész szarságból kitörjek. Szóval, hogy...
És akkor maximálisan támogatom.
Abszolút mindenben, igen. Okay. És nagyon örültek neki. Apám annyira büszke volt rám, meg anyukám is, meg mindenki. Szóval, hogy én erre a pályára léptem.
Pedig nem voltál egy könnyű gyerek.
Hát nem. Hát te tudod.
Mi ott voltál?
Én ott voltam.
Hát a konziba.
Én amikor a Pestre jött a Frank, akkor a mi útjaink keresztezték egymást, mert együtt jártunk konziba, ugye nem ugye egy osztályban.
Nem egy osztályban, mert te fölöttem jártál kettővel
azt hiszem, igen.
De... Na ez érdekes, kinek milyen híre volt a másik szerint?
Hát a Dórit, a szimfonikus zenekar előttem ült párszor, ugye, mi fuvolistaként. És akkor, hát így ismertem a Dórit, de hogy így, azt tudom, hogy nekem nagyon rossz hírem volt, tehát én ilyen...
Mi volt a Frank híre, Dóri?
Nem tudom, mert én a kisebbeket nem ismertem, tehát hogy az elhíresülés az nem jutott el mondjuk felső osztály. Tehát annyira nem voltál nagyon rossz hírű, hogy mondjuk a mi osztályunk igazán jutott volna, de abszolút emlékszem a Frankre. Tehát hogy előttem van a kötött pulóver, John Lennon szemüveg.
Ja, igen.
Ez a figura, aki egy ilyen sötét sarokban ül, általában nem beszélget nagyon. Tehát nem egy eminens valaki. Én alteresnek tűnt.
Hát, ja, de akkor már játszottam, mert csomó zenek, meg akkor
de
már...
De nem tudtam róla ezeket a dolgokat.
Igen, meg hogy akkoriban kezdtem el ugye ilyen Rolling Stones, meg ilyen rock and roll zenekarokban játszani, tehát tényleg tehát nem klasszikus zenét, és hát ezzel együtt jár sok minden. És akkor én belecsöppentem.
Mert mire gondolsz?
Hát mindenféle.
Éjszakázás,
alkohol, drog.
15 voltál kb, ugye?
Hát 16-17, és akkor azért eléggé keményen belevetettem magam így hirtelenjébe a dolgokba.
Meg hát te ugye nem budapesti gyerek vagy, tehát nyilván nem volt a szülői kontroll minden nap.
Semmi. Tehát 14 évesen jöttem fel Pestre.
Korai volt szerinted?
Nagyon. Hát jutólag nem baj, csak akkor nekem nagyon nehéz volt. Tehát azért mégiscsak ez egy kisváros, mindenkit ismer, fölkerültem itt a Nagy Budapest. És akkor
volt ilyen vidéki kisebbségi érzésed?
Volt. Csak ugye nekem a Tibi segített. Nem volt senkim, csak a Tibi. Hm. És akkor ők a képzőre járt, főiskolára, akkor volt elsős vagy másodikos.
Ő volt a mentorod a városban?
Igen, és nem volt senki, nem tudtam hova menni, és akkor mindig mentem be a műtermébe, és akkor néztem, hogy fest, és akkor megittunk egy-két üveg bort, utána elmentünk egy-két helyre, egy bemutatott embereknek. Úgyhogy így...
Nagy testvér.
Hát ő, igen, ő a bátyám tulajdonképpen. De ezt így is szoktuk mondani, meg úgy is mutat be mindig, úgy is mutatott be, hogy az öcsém így az éjszakában mindenkinek, hogy a fogadott öcsém.
Egyébként a konzi szerintem nem volt ráadásul különösebben egy támogató közeg. Egy 14 éves fiúnak, aki följön vidékről, és mondjuk plusz van benne ahhoz képest, hogy nem áll oda, mondjuk nem az van benne, hogy oda áll mondjuk naponta 3-4 órát gyakorolni a hangszerét.
Igen.
Hanem,
én vagány gyerek voltam.
Így van, egy vagány gyerek, ahhoz nem egy támogató közeg.
És ráadásul akkor még nagyon vaskalapos volt ez az egész. Nagyon. Tehát borzasztóan vaskalapos.
Mit értetek ezzel át?
Hát például az én tanárom, ő úgy hívták, hogy Schwarz Oscar. Tehát már neve is.
De ő egy nagy tekintély volt.
Ugye? Tehát úgy fosott tőle mindenki. Mint a, tehát hogy ő azért tényleg komoly híre volt.
Tehát azért, de te dob szakon volt?
Ütőszakon voltam. És hát nagyon, tehát ő egy ilyen pici ember, ilyen volt, és tehát olyan nagy híre volt, tehát ő fizikailag is, tehát kulcsomó dobálás, meg
ízlet. Ja, hogy bántalmazó volt.
Igen.
Vagy hát ilyen eszközökkel.
Akkor már nem, amikor én oda kerültem.
Eszközökkel élt.
Akkor már nem, tehát amikor oda kerültem, akkor ő már...
Csak a híre.
Megöregedett.
De hát vagy egy tekintélyelviség azért.
Rettenetesen féltem tőle, és ezért leblokkoltam minden órán. És úgy jött le neki az egész, hogy tehetségtelen vagyok, és ő elhibázott döntésnek gondolta azt, hogy engem fölvett. És ez végéreztette velem. És aztán elkezdtem piálni, és akkor végén már piálisan mentem be órákra, meg mit tudom én, és akkor tudod, az már így nagyon nem, és aztán végén ilyen meg is buktam, akkor már, és akkor ismételtem a harmadikat, és akkor fél évkor kirúgtak.
Téged kirúgtak?
Ki?
Nem is végezted el?
Nem. De nem bántam egyáltalán. Tehát anyám az bánta, hogy szegényként mit élt át velem. De bölcsődétől oldán keresztül iskolában mindig baj volt velem. Tehát mindig minden baj volt velem. Szegényként nagyon, nagyon megedzette az élet, meg én megedzettem őt, úgyhogy. De én voltam a legkisebb gyerek, tehát azt gondolta, hogy kettő már, az oké, ez már nem lesz semmit.
Aztán az élet őt igazolta, nem? Tehát,
abszolút.
Hogy ő elhitte, vagy abszolút. Ő tudta róla a gyerek.
Tehát, hogy azért egy gyereknek, most, hogy én ugye,
apuka
vagyok már, szóval azért fontos, hogy ez egy támogató, főleg az anya, tehát az anya az egy támogató valaki legyen, mert nem az, akkor borzasztó sérüléseket szenved a gyerek. Így is sérült voltam, akkor milyen sérült lennék, hogyha még az anyám se támogatott volna, vagy a szüleim. Rengeteg ilyen embert ismerek, aki erre a pályára ment, és amúgy se volt jó viszony a szüleivel, de még nem is támogatták, még le is cseszték, hogy miért csinálod ezt, ennek semmi értelme, és hogy
Ellenszélbe kell,
otthon is, uh-huh. És megtiltják. Szóval mindegy, tehát ez nem egy jó dolog.
Egyébként én nem érzem rajtad ezt a sérültséget.
Hát már
tehát az érzékenységet érzem rajtad, mint alkotón, meg előadón.
Hát nyilván,
de például a Budapest Bárban szerintem te vagy az egyik legstabilabb ember.
Igen?
Igen.
Mint személyiség?
Személyiség.
Hát ez valószínűleg azért van, mert a precízség az nekem nagyon fontos, meg a profizmus. Tehát, hogy az semmi nem írja felül. Tehát de az a sérülésemből adódóan kezdtem el nagyon durván inni például akkoriban, meg hát ezért bekerültem olyan dolgokba, amit utólag így nem bánok, csak hát túl kell lenni rajta.
Igen, ezt hadd kössem vissza még az előző mondataidhoz, mert hogy vajon az igaz a ti szakmátokban, hogy tényleg nagyon könnyű persze belecsúszni alkoholba, drogba, de hogyha tényleg van egy ilyen szülői háttér, akkor esetleg van esélyre, hogy valahogy az ember, tehát amikor a gyerekkorodban biztonság volt, vagy szeretet,
igen.
Hogy akkor valahogy ezt ki tud belőle hozni.
Én ki tudtam belőle jönni.
Sztereotípia szerinted
ez? Tehát én nem is tudtam annyira belecsúszni, mint mondjuk a barátaim, egy-két barátom, aki épp hogy túlélte.
Tehát például a Hiperkarmában ugye te tag voltál.
Hát ott is ugye baj volt, ugye a Tibivel is baj volt, szóval elég sok barátom van, aki ebbe, olyan is van, aki meghalt, tehát hogy ugye azért elég sok ilyen van, aki meg is halt. Szóval, hogy valahogy bennem mindig volt egy pont, amikor ahol elértem, akkor azt mondom, na innen tovább nincs. Tehát vagy most visszaveszek, vagy tovább megyek, és akkor lehet, hogy nagyon rossz vége lesz.
De te meg tudod fogalmazni, vagy lehet egyetlen ezen gondolkodni, hogy mi
az oka? A szülői háttér biztos, hogy fontos.
És mi volt még az oka, hogy meg tudtál állni?
Hát önkontroll. A jövőm. Tehát, hogy
volt jövőképe.
Mindig van jövőképem, az mindig van. Tehát hogy az hogy így a semmibe így vagyok, az nekem nincs. Tehát mindig kattog az agyam, mindig valamit csinálni akarok, vagy zene, vagy lemez, vagy tök mindegy, hogy mi az. Vagy a magánéletben, tök mindegy. Csak hogy mindig van olyan, ami egy ilyen utat mutat, hogy na most éppen nekem arra kell menni.
Akkor ehhez azért hozzákapcsolom azt a kérdést, amit egyébként a többieknek is feltettem a továbbmenéssel kapcsolatosan, hogy amikor az 5 éves Budapest Bárnak megjelent egy kötete, egy interjú kötete, akkor sokan azt mondták a Budapest Bárból, énekesek, hogy hát valószínűleg ennyi volt benne. ez ennyi. Mm-hmm. Tehát így felértünk a csúcsra, tudod, akkor mm-hmm. nagyon, nagyon beindult, nagyon izé. És sokan úgy érezték, hogy ezt már nem lehet nagyon hova vinni.
Én ezt nem mondtam.
Lehet, hogy nem te voltál, aki mondtál, mondjam. De volt egy ilyen vélekedés, amit egyébként többen is mondtak, és azért erre azért rácáfolt az élet.
Igen.
És szerinted miért? Mi történhetett az elmúlt 10 évben? Vagy mi volt az, ami azért nem kicsi mértékben, de tovább lendítette a zenekart, vagy ezt a...
Hát a folyamatos szinten tartás, tehát, hogy például Robi meg az Andi, ők nem hajlandók ebbe belefáradni, és belesüppedni, és elkényelmesedni, hanem ez folyamatosan munka van, tehát folyamatos munka van benne. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy olyan a társaság, hogy nincs miért nekünk szétmennünk, tehát hogy mindenki mm-hmm. szeret mindenkit, tehát hogy miért ne? Tehát hogy és elmegyünk valahova, én nagyon jól szórakozom. Tehát hogy, mm-hmm. hogy akkor
szeretünk együtt lenni,
akkor meg miért ne? Tehát hogy nyilván mindenkinek megvan a más saját dolga, meg mit tudom én, de hogy ez egy kicsit egy ilyen felüdülés, vagy hogy ki is kapcsolok, nincs is bennem stressz, nincs rajtam nyomás, mert hogy ott valahogy egy ilyen olyan millió van, hogy nincs rajtam nyomás.
Az elmondhatom, hogy amikor bekerültem a Budapest bárba, mi már dolgoztunk közösen, vagy én dolgoztam a te produkcióban, mert neked vokáloztam, mert te vagy az egyetlen ember,
igen,
akinek vokáloztam
akinek
életemben. És egy pár évig énekeltem a zenekarodban, és amikor megérkeztem a Budapest bárba, és ott elkezdtünk közösen dolgozni, egyszerűen nem ismertem rád. Tehát én azt gondoltam, hogy ez nem is ugyanaz az ember, én egy teljesen más személyiséget ismertem meg benned, mint zenekarvezetőt, egy szigorú, morózusabb, kicsit nervőz, de nagyon szigorú zenekarvezetőt, és amikor bekerültem a Budapest bárba, egy lelazult, feloldódott, szellemes.
De egyébként ez most már a saját zenekoromban is így van.
Így van?
Most már így. Hát akkor hát volt azzal.
De az se volt rossz, tehát ugye ezt nem panaszként mondom, csak nagyon nagy volt a
egyrészt
különbség.
Egyrészt amúgy is be voltam feszülve mindenféle szempontból, tehát uh-huh. hogy annak több oka is volt, hogy akkor én ilyen voltam. De most már így azért most már jobb a helyzet. Tehát azért elnézőbb vagyok, nem vagyok olyan szigorú, engedek a vagy csak el a dolgaimból, szóval.
És ebben a belső változásban ehhez van köze a Budapest bárna?
Szerintem van. Tehát mivel olyan szinten már az életünk része, vagy nekem 15 éve az életem része most már, hogy biztos, hogy hatással volt rám. Tehát hogy azért ott hogy volt összehasonlítási alapom magamban is, hogy ott hogy viselkedek, meg ott hogy viselkedek, és akkor valahogy nyilván próbáltam átvinni azt az ellazulást oda is. Szóval, hogy nincs is most más dolog, amit csinálok egyébként, csak ez a kettő.
Amúgy egyébként pont a Budapest bár kezdete nálad egyet jelentett azzal, hogy a hiperkarmás korszakodnak vége lett,
igen.
illetve a szóló karrieredet elkezdted.
Igen.
Tehát, hogy neked ez
pont,
egy ilyen,
pont, igen.
Ez egy ilyen komoly váltó
pont.
Év, nem?
Igen, igen.
Igen, szóval, hogy ezt az underground vonalat, ezt erősíti az, hogy a Budapest bár azért egy mainstream zenekar, én azt gondolom, tehát, hogy szélesebb közönség uh-huh. érti. Uh-huh. Erősíti szerinted a szóló karrieredet?
Kicsit. De szerintem nagyon más világ, szóval, hogy...
De érkezik közönség onnan?
Szerintem igen, mindenképpen. De nem olyan mértékben, mint ahogy sokan gondolják. Tehát, hogy annak idején ugyanez volt a hiperkarmával, és hogy biztos ugyanaz, de nem, hát nem más. Tehát, uh-huh. hogy nem ugyanaz a kettő.
Nincs árukapcsolás.
Igen, tehát hogy az emberek azért sokkal, sokkal egyszerűbben gondolkoznak ilyen szempontból, hogy nekem azt tetszik, de abból is te vagy, de az nem tetszik. Szóval, hogy érzi, hogy nem...
Nem lehet őket becsapni, mert megvan az ízlésük, hát már így
de nyilván is van, aki ezt szereti, azt meg nem szereti.